Üdvözöljük hallgatóinkat a Szószátjár műsorában, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
És ahogy megígértük, legalábbis a Facebookon én megígértem, ma egyetlen egy témával fogunk foglalkozni, és ez az afáziáknak a témája, vagyis nem tudom, hogy jól fogalmazom-e meg magyarul, a szerzett nyelvi zavaroknak a problémája, és ehhez természetesen szakértőt hívtunk, hiszen mi nem értünk ilyesmihez. A szakértőnk Mészáros Éva, szia!
Jó napot kívánok mindenkinek!
Nyelvész, logopédus, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben dolgozik, és nagyon régóta ismerjük egymást, mert nyelvészetet tanult, és őt fogjuk megkérdezni mindenféle afáziával kapcsolatos dolgokról, amik a hallgatókat érdekelhetik. Ugye most az elmúlt egy-két hétben, vagy talán hónapban sokat beszéltek erről, mindenféle írtak mindenféle helyeken, abból a sajnálatos apropóból, hogy hát tudjuk, hogy Kulka Jánost ez érte, volt egy ilyen betegsége, általában tipikus az, ugye, hogy valamilyen agyi sérüléstől alakul ki ez a szerzett nyelvi zavar.
Hát igen, vagy traumás eredetű, vagy stroke következtében.
Ugye? Igen, tehát baleset, agyvérzés, igen.
Először hadd kérdezzem meg Mészáros Évát, hogy lesz valaki az, ami lett? Mit tanult, vagy mit végzett, vagy hogy került erre a pályára?
Először elvégeztem a Bárczi Gusztáv gyógypedagógiai főiskolát, és utána az elméleti nyelvészetet tanultam, és közben elmentem egy kórházba a kettő között, és akkor jöttem rá igazából, hogy sajnos nyelvészet nélkül én nem tudok semmit csinálni érdemben az afáziás személyekkel, és akkor jelentkeztem a nyelvészetre, és végeztem azt el.
És tehát maga után... gyógypedagógus eredetileg, vagy logopédus?
Igen, gyógypedagógus, logopédus, akkor még mind a négy szak volt.
Most az ember azt képzeli, hogy a logopédus az gyerekekkel foglalkozik, de ezek szerint ez nem feltétlenül így van?
Nem feltétlenül így van, hanem felnőttekkel is foglalkozik, mindenféle szerzett beszéd és nyelvi zavarokkal. Természetesen ez más, mint a gyerekekkel történő foglalkozás. Talán egy kicsit már más ága is a logopédiának, és talán már egy kicsit speciálisabb is, mint általában ugye a logopédia, és a tanítás, az oktatás is e fele fog elmenni, hogy kicsit speciálisabb dolgokat tanulni, például az MA képzésbe, és a BA mondjuk a gyerekekre vonatkozó logopédiai oktatás lenne, és az MA egy magasabb szintű, hiszen ide szükség van neurológiai, anatómiai, neuroanatómiai, pszichológiai tudása is, hiszen ez egy interdisziplinális.
És ahogy mondtad, nyelvészet sérülés. Sem árt.
Igen, és a nyelvészet.
Kedves Éva, tehát magát az nem érdekli, hogyha valaki racsol vagy pösze, azon maga túl van.
Hát nem érdekel igazából.
Jó, most komolyan
kérdezem. Nem érdekel.
Igen, igen. Ha dadog valaki, az se érdekli?
Igazából az agyi sérülés kapcsán is gyakran találkozunk szerzett kérgi dadogással. Az már érdekesebb számunkra.
Értem. De ha valaki gyerekkorától kezdve ezt csinálja, az nem kerül maga elé, hogy így mondjam.
Nem, maga elé.
Azért csak olyan kerül, aki most nagyon általánosan fogalmazva, aki megbetegszik valamiben, ugye? Vagy szóval akivel történik valami, és akkor elindul lefelé, ugye?
Igen, igen. Sőt, mi több, ugye a rehabilitációs intézetben nálunk két külön osztály van, az egyik a stroke osztály, ahol ilyen agyvérzés utáni nyelvi és mozgássérült emberekkel foglalkoznak, a másik osztályon pedig a koponya és agysérülés következében azt mondanám, hogy inkább a traumás eredetű baleset, vagy egyéb ilyen trauma után.
Ugye a trauma azt maga orvosi értelemben használja, tehát magyarul, ha fejbe vernek valakit,
igen.
Mert a mindennapi életben inkább ugye a lelki szörnyűségekre szoktuk nevezni, de erről nincs
nem,
szó.
Nem. Itt csak igen. Az agysér, az igen. Agyat ért traumáról értem. Beszélünk most.
Visszatérve egy pillanatra Kulka János esetére, hát nyilván a sajtó sokszor beszélt erről, meg fölkapta ezt a dolgot, de nyilván, ahogy a sajtó ezt tenni szokta, nem túlságosan szakszerűen, sokszor nem nagyon szakszerűen írtak erről. Annyira, hogy itt több logopédus, én láttam egy nyílt levelet, több logopédus írt egy nyílt levelet arról, hogy talán tisztába kellene tenni a dolgokat. Nem tudom, hogy pontosan, tudni fogod pontosan, hogy mit célzott ez a levél, de valószínűleg azt, hogy szakszerűbben kellene megközelíteni ezeket a témánkat.
Igen, és ezt azért azért volt fontos megírni ezt a levelet, amiben tisztáztuk, hogy mi az, hogy beszédzavar, és mi az, hogy nyelvi zavar. Mert a kettő között igen nagy a különbség, és ennek vetülete van a terápiára.
Halljuk, hogy mi a beszédzavar és a nyelvi zavar közti különbség.
A felnőttkori szerzett beszédzavar az az artikulációs izmoknak a kimeneti zavar, amikor nem tudom olyan pontosan kivitelezni a megfelelő mozgásokat, renyhébbek a mozgások, elkent lesz a beszédem. De attól, hogy nekem csak felnőttkori szerzett beszédzavarom van, én értem a beszédet, tudok írni, tudok olvasni, és hogyha megfelelő eszközt adnak a kezembe, akkor a gondolataimat az adott nyelv szabályai szerint meg tudom fogalmazni, és le tudom írni.
Tehát a nyelvi készséggel nincs baj, ahogy a számítógépesek mondják, csak a perifériával van baj, mint hogyha mondjuk a számítógépen működik, csak a képernyőn nem lehet látni semmit, de ugye ő magában, igen, ez a beszédzavar.
Ez a beszédzavar.
Hát ez olyan, mint a bemenet esetén a hallászavar, ugye? Tehát, hogy akkor meg a bemenet sérül meg, de az nem érinti a nyelvi képességet, csak nem hallom, hogy mit mondanak.
Igen,
ez körülbelül ennek a fordítottja. Hogy igen, megvan a nyelvi képességem, csak nem sikerül produkálnom.
Ugye? Azért esetleg, mert nem tudom én, az arcizmaimmal történik valami, így vagy van, sérülés, vagy ugye, bénulás, vagy
így
valami.
Ezt a fajta beszédzavart, ami a leggyakoribb, ezt nevezik dizartriának, és a nagyon súlyos formáját meg anatriának, mikor szinte semmit nem tud a beteg beszélni. De épp az értése, világos, épp az olvasása, világos, épp a számolása, világos, ezek a készségek világos, egyáltalán világos.
Vagy amit az előbb említettél, hogy baleset, vagy egyéb szerzett módon akár dadogóvá is válhat az ember.
De az is beszéd.
De az is a beszédnek.
Persze,
az
világos. Világos. Disartria, így mondta?
Disartria,
aha,
igen.
Ez az artikulációból jön, ugye ez a szó.
Artria.
Artria, és
az artritis, tudod.
Akkor ez hasonlít ahhoz, csak hogy a hallgatókkal együtt gondolkodom én, mintha valakinek megbénul a keze, és azért nem tud írni, mert nem tudja ténylegesen mozgatni, de valójában az nem azt jelenti, hogy ő nem tud írni, és ő nem lett analfabéta attól, hogy a keze szegénynek nem mozog rendesen.
Tegyük föl az arci izmok, vagy a nyelv nem mozog megfelelően, akkor bizonyos hangokat nem tudok kiejteni, de attól az értésem még.
Na most az a tapasztalatom, és gondolom ez egyértelmű, hogy akkor ezek a fajta zavarok, mint a beszédzavar, meg a hallászavar, tehát ami csak a perifériát érinti, ahogy mondtuk, tehát a kimenet, bemenetet, az a nyelvészeket kevésbé fogja érdekelni, hiszen az annak a nyelvi képességhez nem sok köze van.
Hát igazából talán a fonetikusokat érdekelné,
akik amúgy is a képzéssel foglalkoznak.
Így van. És azt megnézik, összehasonlítják, hogy esetleg a dizartriának a különféle súlyossága esetén, vagy különféle fajtái esetén egy-egy hang hogyan sérül annak a kiejtése.
És
ez
akkor ott azért jön a logopédus, és tanítja őt, hogy mondja azt, hogy és így tovább.
Csak ugye a beszédzavar esetén, miután itt az izmok gyengeségéről van szó, más a terápia. Ugye az a célom, hogy megerősítsem az izmokat.
Mondhatom úgy, hogy gyógytorna?
Hát mondhatjuk úgy, hogy gyógytorna.
Tehát ez a beszédzavar.
Igen, ez a beszédzavar.
Na de mi a... Bocsánat, azt a kifejezést, hogy afázia... Azt magyarázza azért el, miből jön ez a szó, és mit jelent igazából?
Hát a fázia szóból jön, és azt mondja, hogy az beszélést jelent, az pedig valami fosztóképző. És igazából ez az afázia elnevezés nem teljesen reális, vagy nem teljesen jó, ezt úgy megörököltük már régről, mert igazából nem arról van szó, hogy teljesen elveszti a nyelvi képességét. A helyesebb szó az lenne, hogy diszfázia, de ezt a gyerek nyelvi fejlődéssel.
Sőt, tulajdonképpen, mivel nem is csak a beszédet, hanem magát a nyelvi képességet érinti, lehet, hogy aglossziának kellene talán hívni, tehát hogy ez a nyelvvel kapcsolatos, és nem a beszéddel.
Mondhatjuk, hogy az afáziának két fajtája van, a beszédzavar és a nyelvi zavar, így.
Az afáziának egy fajtája van, az afázia nyelvi zavar, és mellette van a beszédzavar.
Tehát amiről eddig beszéltünk is, amit mondtuk, hogy gyógytornával lehet, az nem afázia.
Az nem.
Akkor most térjen rá az afáziára.
Az afáziára azt mondjuk, hogy nyelvi zavar. Mert az afázia esetén szó sincs arról, hogy az izmok gyengék lennének. Teljesen megfelelően működnek, és mégse tudja magát a páciens kifejezni. Azt is mondhatnám, talán úgy lehetne megérteni legjobban, hogy egyáltalán, hogy van ez a nyelvi szint, hogy A beszéd az csak egy eszköz, hogy kifejezzük gondolatainkat. Számtalan más eszközzel ki lehet, gesztussal ki lehet fejezni, rajzzal ki lehet fejezni.
Billentyűk nyomkodásával
és bármivel. De gondoljuk el, hogy egy siketnéma, aki nem rendelkezik hangzó beszéddel, ő is lehet afáziás. Tehát nyilván, hogy az a nyelvi zavar nem azonos a beszédzavarral.
Ez azt jelenti, hogy a siketnéma, aki tud jelelni, és szépen a társaival, ahogy a kezét használja, elmondja, hogy tegnap vettem paradicsomot, stb. Egyszer csak ezt nem tudja többé csinálni, vagy össze-vissza mutogat, és a társai döbbenten néznek rá, hogy szegény, de hát összezavarodott.
Pontosan, és az a siketnéma, aki afáziás lett, pontosan olyan nyelvi hibákat csinál, mint amit a hangzó beszéddel elkövet egy afáziás. Például nem használ ragokat, rosszul használja az egyeztetést, nem találja megfelelő kifejezéseket, mindben pontosan ugyanúgy csinál, mint a hangzó beszédben egy afáziás.
És ez van olyan, vagy nyilván szint nagyon sokféle van nyilván, de nyilván van olyan fajta is, ami a megértést is érinti? Tehát nem csak kifejezni nem tudja magát, hanem igen, az értéssel is.
Igen, ez egy... Fölnyitjuk a tankönyveket, mondjuk az orvosi tankönyvet, akkor azt látjuk, van az egyik fajta afázia, ő nem beszél, de ért, van a másik fajta, ő beszél, de nem ért. És igazából ez nem igaz, mert én nagyon sok ideje dolgozom már a rehabilitációs intézetben, és foglalkozom afáziásokkal, de én nem nagyon találkoztam olyan afáziással, akinek ne lett volna értészavara. Tehát csak az értészavar, ugye a nagyon súlyostól a nagyon enyhétig terjedhet. Van olyan, aki a szavakat sem érti meg, de van olyan, aki csak olyan kifejezéseket nem érti meg, hogy például a kutya, aki tegnap megharapta a kislányt, az most az ajtó előtt fekszik. De a szavakat megérti, egyszerű mondatokat megérti. Csak tehát ez nagyon széles skálán mozog az, hogy valakinek értészavara van.
Én nem akarom nagyon elterelni a témát, de hogy állapítod meg, hogy mit értett meg, és mit nem? Vagy tudom, hogy az, hogy mérjük ezt, ez egy teljesen más téma, de itt most hirtelen nekem beugrott az, hogy te egyáltalán honnan tudod, hogy ő mennyit értett meg abból, amit mondtál neki?
Amikor bekerül hozzánk egy afáziás, nagyon szigorú protokoll van arra, szabályrendszer, hogy mit csinálunk egy afáziással, nem csak úgy megsejtjük, meg ránézünk, meg gondolunk valamit róla, hanem vannak tesztek, amiket kipróbálunk. Mond külön teszt a megértésre, ami a szószintől kezdve egészen a hosszú és komplex nyelvtanilag összetett mondatokig megnézi. És ez úgy van általában, hogy vagy képkiválasztással, vagy megmondom neki, hogy ott van egy ceruza, egy toll, meg egy könyv, és megkérem, hogy mutassa meg a tollal a ceruzát. Vagy a ceruzával mutassa meg a tollat, vagy tegye erre, és akkor neki ezt meg kell csinálni.
Tehát persze, reagáljon ezt, valahogy.
Így van. És utána én azt megnézem, hogy mit csinált, és abból kiderül, hogyha...
Hogy jól
értette. Így van, hogy megértette azt a köztük lévő viszonyt, mert előfordul, hogy mondjuk ott a ceruza, a könyv, meg mondjuk a fésű, és azt mondom, hogy érintse meg a fésűvel a könyvet, és megmutatja a fésű könyv.
Aha.
Az de azt jelenti, hogy nem érti meg a köztük lévő viszonyt.
Értem.
És azért ezt meg lehet viszonylag könnyen állapítani.
Igen. Vagy ugyanezt képen lerajzol, ugyanezt... és nem azt a képet mutatja.
Pontosan.
Aha,
pontosan.
Értem, nagyon érdekes.
És akkor maga bestriguláz egy könyvbe, hogy ő milyen súlyosságú, vagy mennyit tudod.
És nem csak az értést nézem meg, hanem azt is megnézem, hogy kérdésekre hogyan tud válaszolni. Igen, nem kérdésekre. Tehát megkérdezi az ember, hogy magát Kovácsnak hívják, és akkor vagy bólint rá, hogy gesztussal válaszol, vagy azt mondja, hogy igen, vagy rázza a fejét, vagy azt mondja, hogy nem. Lényeg az, hogy igen, nem kérdéseket teszek föl. Először ő magával kapcsolatban, vagy a közvetlen igen. környezetével kapcsolatban, és utána megkérdezem, hogy április korábban van-e, mint június. És akkor, hát itt a korábban. Tehát értelmezni kell, hogy ez egy viszonyfogalom, és akkor itt megzavarodnak.
Most ne nézz így, mert ha belegondolunk, azért mi is tudjuk, csak nem könnyű kérni.
Jó, igen.
Nagyobb alul a kutyánál.
De nekem ez tulajdonképpen logikusan hangzik. Ha azt mondod, hogy ez nyelvi zavar, akkor tulajdonképpen logikus az, hogy érintenie kell akkor a megértést is. Ha egyszer a nyelvi képességgel van probléma, akkor éppen az lenne a furcsa, hogyha csak az értést, vagy csak a kifejezést
érintenie. Kettőről fakadnak.
Igen.
Hiszen az éppen az előbb említett beszédzavarnál fordulhat elő, hogy szegény a száját nem bírja kinyitni, de egyébként minden
pontosan,
rendesen
pontosan. Na most kommunikálni. És pillanat még előbb, mert nem csak az értés, ugye ilyenkor az olvasás is károsodhat, hiszen amit olvasok, még lehet, hogy nem tudom elolvasni, nem tudom kimondani, de attól én még azt megérthetem. Igen. De általában ez is károsodik, hiszen azt is fel kell dolgozni. Ott is ugyanolyan relációk vannak egy-egy mondatban, azt is fel kell dolgozni.
Vagy lehet, hogy ott is felismeri az egyes szavakat, mint ahogy mondtad a fésűvel, meg a könyvvel, és az egész mondatot mégsem érti
meg. És még a ragokat sem.
Szemben mondjuk az egészséges siketnémával, aki ha megtanították olvasni, hát akkor ő kifogásra nem tud olvasni, jó lehet, nem tudja elmondani, vagy felolvasni azt, amit olvasunk.
De lejeleli.
Pontosan, és a nyelvi készségevel
és
nincs
van. És pontosan lejeleli.
Na most gyógyulnak ezek? Tehát, mert ez eddig a diagnosztikáról beszéltünk, de maguk tényleg tudnak csinálni valamit?
Hát igazából, amikor ugye egy afáziás bekerül, ez már rehabilitációs intézet, itt már a közvetlenül a stroke utáni szakasz lezárul, de van akkor is egy olyan nagyon rövid ideig, 4-6-7-ig tartó szakasz, amikor hát ezek a spontán javulás szakasza. Tehát igazából akkor nincs szükség terápiára, nincs szükség logopédusra, meg lehet segíteni valójában ezek az agynak a saját élettani folyamatai, amikor ott rendeződnek. És van olyan eset például, hogy az afáziásoknak 40%-a az ebbe a szakaszba gyógyul. Teljesen meggyógyul. Viszont 60%-a megmarad az, aki ugye 6 hónap után is igényelne. És ilyenkor azért vannak a tesztek, és azért kell felmérni, hogy megnézzük azt, hogy a nyelvi képességnek melyek azok a szegmentumai, amik a leginkább sérültek. És azokra kitalálunk speciális terápiát. Ez lehet nyelvi terápia, mellette kiegészítheti természetesen egyéb terápia is, mint a zeneterápia, de ez ugye már más szakembernek a kompetenciája.
De érdekes, említette a zenét. Az érintettek énekelni tudnak?
Igen. Általában 98%-uk az afáziásoknak énekelnek, de nem csak énekelni tudnak, hanem közmondásokat is be tudnak fejezni. Verseket el tudnak mondani. Mindent, amit nagyon régen tanultak.
Nem arról van szó, hogy nem a nyelvi képességük, csak a memóriájuk
működik? Hát igazából ezeket nagyon régen tanultuk, és olyan, mint a dominó, amit sorba rakok. Ha egyszer elkezdem, az végig
megy. Igen. Tehát mert a memóriája nem sérül.
Tehát ezek egybetárolnak, ha megindul hozzá, ha kérik, hogy ő produkálja, de például nagyon érdekes az, hogy elmondják a számokat 1-10-ig, de ha már visszafele kéri az ember, az már sokkal nehezebb. Igen. Vagy ha leírom 1-10-ig a számokat, szépen elmondja.
Mert ez a szokásos sorrendje, ugye sokkal ritkábban kell visszatenni.
Ez egy ilyen... De ezen nem gondolkodunk, hogy jönnek sorba.
Igen.
A közmondáson, a káromkodáson se gondolkodunk, hogy milyen egymás után, és sajnos nagyon gyakori, hogy igen, azt tudnak.
Jó ízűen káromkodnak.
Mert ez is ilyen egybe tárolt, befagyott.
Hát az imádságok is ilyenek. És az imádságok pontosan ugyanezt történik. Vagyis ugye mondhatjuk azt, hogy olyan, mintha egy kazettát betennék a magnómba, és akkor azt a kazettát lejátsza, de már én hozzányúlni nem tudok.
Igen.
Ugye?
Tehát a számsorból is hiába kéri az ember, ami le van írva, ő elmondja 1-10-ig, de ha rámutatok az 5-re, azt nem tudja kiemelni, csak számít.
Bár, Éva, mondjuk meg őszintén, egy dalnál nagyon gyakran előfordul, hogyha maga félbeszakít engem, majd utána azt mondja, hogy folytassam onnan, akkor nem tudom folytatni onnan, hanem előről kell elkezdeni.
Szerintem színészeknél is van ilyen, hogy az elejétől tudják elmondani mondjuk a verset, vagy a
igen, vagy azt a jelenetet, igen.
Millió kérdésünk lenne, nem tudom, majd még egyszer ennyi időnk van, de lehet, hogy még később egyszer megint kell beszélgetni, mert szerintem nem fogunk a végére érni. Most nekem például beugrott egy olyan kérdés, hogy azt mondtad, hogy rendszeresen fölveszitek a teszteket, hogy lássátok, hogy pontosan milyen képességek hol állnak. Nyilván a javulást is lehet ilyen módon mérni. Van-e ennek a fordítottja? Én hallottam már ilyet, de nem tudom, hogy ez csak anekdóta-e, hogy a diagnózishoz is használjátok a ti nyelvi tapasztalatát, hogy ezt a tesztet fölvéve a az agysérülésnek a diagnosztikájához lehet ezt használni? Tehát, hogy a teszt eredménye alapján meg tudjátok mondani, hogy milyen terület sérülhetett?
Nem, és nem? Én ebben nem is gondolom, hogy ez
akkor
így van.
Akkor csak anekdóta, méghozzá, amit hallottam.
Én nem hiszek benne, méghozzá azért nem, mert ugye nagyon régen elterjedt, régről ismerjük ezt a nézetet, hogy van az agyba a beszédközpont, ami a frontális területen van, és hogyha az megsérül, akkor valaki afáziás lesz, és olyan típus afáziás lesz, hogy egyszerűen nem tud szavakat kimondani, és nagyon rossz állapotba kerül. És ez nagyon régóta ugye ismert ez a tény vagy áltény.
Én ezt évtizedekig igazából tanítottam az egyetemen általános nyelvészetből.
És igazából manapság kiderült, hogy annak a területnek a sérülése nem is okoz afáziát.
Jaj.
Hanem nagyon átmeneti beszédzavart okoz.
Aha.
Egyik típusát. Nem ezt az elkent beszédet, hanem más.
De mi tanítunk mást is, hogy van az a két terület, a híres
Brokka
és Wernicke, és hogyha azok sérülnek, akkor tényleg mi van?
Igen.
Az se igaz?
Hát én pont erről beszéltem, és erre a Brokka területre gondoltam, mert erről azt állítják, hogy ha ez sérül, akkor valaki a fázás, és ez nem igaz, mert ugye úgy azért azok a területek, amik a, mondjuk, hogy azért felelősek, régen azt mondták, hogy az a beszédértésnek a központja, azok ugyanúgy részt vesznek a beszédprodukcióban is. És a beszédprodukcióban résztvevő előső területek szükségesek a beszéd megértéshez is. Valahogy ez kicsit szét van osztva, nem? Nem úgy van, hogy egy sérülés, egy lokalizál, egy terület.
De jó lenne pedig. Már. Tehát akkor nem úgy van, ahogy mondjuk a test esetében, hogy ha nekem az agyamba, vagy a gerincvelőmben maga megbök egy pontot, akkor én a kis ujjamat nem tudom mozgatni. Vagy önkéntelenül megmozdul a kis ujjam, mindegy. Ha egy másik pontot mozgat meg, akkor a térdemmel csinálom ugyanezt, és így tovább, és így tovább. Meg hogy mi bénul meg, ha stb. És fordítva is igaz, tehát hogyha én azt mondom, hogy nekem állandóan zsibbadi csuklótól lefelé, akkor azt mondja az orvos, hogy jaj, itt a gerincbe valami baj van, nem a kezembe van a baj. Ugye, tehát diagnózis értéke van, hogy az egyébként egészséges kezemben mi történik, mert a gerinc onnan, stb. Na most mi azt hittük, Laci, igen, mostanáig, igen, amíg Mészáros Évával nem kezdtünk beszélgetni, hogy ha a helyhatározókat nem tudja valaki mondani, akkor az agyának a G/2 szelete sérült meg. Ez nem,
nem
így van.
Nem, ez nem így van. Sokkal szétosztottabbak itt egyetlen egy funkció. Tehát ahogy a képalkotó módszerek, ez a komputertomográfia, ezek egyre elterjedtebbé válnak, egyre többet tudunk meg attól, hogy arról, hogy ez nem így van, hogy van egy terület, és ahhoz hozzárendelünk egy funkciót, hanem többféle terület együttesen. Ez ugyanolyan, mint mondjuk vegyük azt, hogy a fut ige. Az is nem azt jelenti, hogy egyetlen egy központban van, az egyetlen egy agyterületen van, mert ezek a képalkotó vizsgálatok megmutatták, hogy amikor értelmezni vagy hallotta mondjuk azt, hogy fut, akkor nagyon sok, mint a pókháló.
Én láttam ilyen képet, igen.
És más nagyon villog arra, hogy áll, és más villog arra, hogy fut, és más villog arra, hogy lát.
Villogom, most azt érti, hogy a fejemre hát,
igen,
kapcsolt hogy kis
igen,
kísérleti.
Igen. Hol van aktivitás? Hát, hogy ilyen aktivitás hol van. Igen.
Hát igen, akkor ez azt jelenti, hogy egyrészt ugye jobban el van osztva, másrészt, hogy ezek sokkal bonyolultabb mechanizmusok, mint az, ahogy a kis ujjadat megmozdítod, valószínűleg az is benne van, hogy talán az egy egyszerűbb biológiai gépezet.
Annyit mondjuk tudunk, hogyha az afáziást meglátom, hogy ugye afáziája van, akkor és tudom azt, hogy jobbkezes, akkor nagy valószínűséggel a bal agyféltekéje sérült. De ha már bal kezes, akkor nem vagyok benne olyan biztos, hogy a másik félteke sérült, mert a bal kezeseknél is csak 15%-ba igaz, hogy a másik oldalon vannak a nyelvvel kapcsolatos.
Az, hogy melyik
területe
félteke, még az egy nagyon tág, azon belül még
hát
nagyon
és
sok
igen,
minden.
Amíg eddig azt hittük, hogy a bal féltekénk csinál a nyelvvel kapcsolatosan mindent, addig kiderült, hogy egyre több van a másik féltekébe is.
Szóval jó, semmi se olyan egyszerű. Most egy rövid szünetet kell tartanunk. Mészáros Éva a vendégünk, nyelvész logopédus. Én Kálmán László vagyok.
Én Ádas Gyáda.
És nagyon hamar visszatérünk. Üdvözöljük hallgatóinkat, folytatjuk a Szószátjár műsorát. A szerkesztő Sugár Ági, a felvétel Bulgár Lala készíti. Én Kálmán László vagyok.
Én Ádas Gyáda.
És a vendégünk Ma Mészáros Éva, nyelvész logopédus, és az afáziákról kezdtünk el beszélni, tehát a szerzett nyelvi zavarokról.
Miután kitárgyaltuk a beszédzavart, mondván, hogy az a kevésbé izgalmas most itt nekünk nyelvészeknek, mert az egy testi probléma. Az afázia viszont az egy igazán izgalmas dolog. Éva.
Igen.
És sokféle dolog, ugye? Tehát ugye mi említettük az előző fél óra végén, hogy van ez a híres két régió, amit mi is tanítunk az egyetemen, lehet, hogy hiába, hogy van a Broca-féle régió, meg a Wernicke-féle régió, és hogy azoknak biztos közük van a beszédhez, és akkor régen úgy osztályozták, hogy ez a kétféle afázia van, hogy melyik sérült.
Igen,
ugye?
Azt mondták, hogy motoros, meg szenzoros is, én azt mondom, hogy én nem láttam olyan afáziást, aki ne lett volna motoros, vagy szenzoros is. Tehát ez nem mond igazából semmit.
Hát kicsit ez egy régi módi, vagy hát egyébként ez a 19. századból való, tehát nem csodálom, hogy már egy kicsit elavult.
Rengeteg sok felosztása van egyébként az afáziának, attól függ, honnan szemléljük, valaki ott szemléli, onnan szemléli, hogy hol van az agyba a sérülés, és úgy osztja a neveket. Van, aki azt mondja, hogy nyelvi alapon megnézem, hogy milyen nyelvi sérülése van, és úgy nevezem el őket. Manapság az a teszt, amit mi is használunk, az két nagy csoportra osztja az afáziásokat, a nonfluensek meg a fluensek.
A nonfluensek
nem
lassabban.
Folyamatos, lassabban. A nonfluensek a nem folyamatos. Ami azt jelenti, hogy lassan beszélnek, de nem ez a fő jellemzőjük, hanem azt, hogy nyelvtanilag nagyon szegényes a szerkesztettségük. Tehát lassan is beszélnek, és tele nyelvtani hibával.
Ez a non-fluens.
Ez a nem fluens.
Ez olyan név, mintha idegen nyelvtanulóval állnánk szembe, mint amikor a benszülöttek azt mondják, hogy én lenni törzsfőnök, te adni nekem arany, ilyesmi.
Én hoztam egy beszédpéldát, amit nem betegtől kaptam, hanem én magam találtam ki a tapasztalataim alapján, hogy hogyan mondja el egy nonfluens, egy nem folyamatos afáziás, aki nagyon súlyos állapotban van, az ő betegségének a történet, és ami egy standard kérdés nálunk, hogy a spontán beszédet meghallgassuk. Így mondaná, puf, sebesült, kocsi, kórház, nem tudom beszélni. Ja Istenem, nem megy, végem van.
Igen.
Ebbe igazából
kiderül, hogy autóbalesetet szenvedett,
igen,
és kórházba
vagy
került.
Vagy éppen sztrókot kapott, és kórházba került.
És az is kiderül, hogy teljesen tudatában van annak, hogy nem sikerül kifejeznie magát, ugye?
Így van.
És zavarja is sajnos. Ezt
hiszen nem elmebeteg, vagy nem gyengelméjű, ugye? Hogyne, tehát ő tisztában van az állapotával.
Tehát ez egy ilyen nagyon súlyos fajtája, súlyos. Végén, ugye, hogy azt mondjuk, hogy ezek a nemfluens afáziák egy skálán helyezkednek el, ugye van a két végpontja, és ugye közötte van nagyon-nagyon sokféle fajta.
És milyen és akkor a fluens?
Hát a fluens, akkor megmutatom, hogy ő például így mesélné el ugyanazt, hogy betegedett meg. 4 órával október 5-e előtt, egyszer ketten, hát ha nem kedden. Na most én éreztem, hogy valami ailha van. Én éreztem, hogy be kéne venni valami komfortot. Kimentem a torába oda. Hát jaj, szóltam, hogy hát olyan gond van, én nem tudom, mi történt velem, fél óra alatt, vagy 1 óra alatt, nem tudom, hogy volt, nereltők jöttek, elvittek engem oda vele.
Nagyon érdekes.
Nagyon furcsa.
Ugye ezt látni, hogy mennyire különbözik ez a kettő, igen, nem csak folyamatosságában, hanem a szerkezetekben is.
Tehát ömlik a szó belőle, pontosan, de rengeteg fölöslegeset
igen
mond.
És az az érdekes, hogy neki fölöslegeset mond, de a mondat tai szerkesztettek. Tehát megvan a nyelvtani kerete, de nem létező szavakra teszi
ugye
rá.
Igen.
Vagy
igen,
nem csak, de voltak közben nem létező szavak.
Szegény ő közben hallja persze, hogy mit mond, és tisztában van vele, ugye, hogy ez saláta.
Igen, van, aki tisztában van vele, van, aki nem. Ehhez a fluens típusú afáziához gyakran társul egy, úgy mondják, hogy a betegség belátás hiánya. Tehát néha nem veszi tudomásul azt, hogy, és nem érti, hogy én miért nem értem azt, amit ő mond. Társulhat ehhez ilyen.
Figyelj, a non-fluens az mindig tudja, hogy
a non-fluens az általában, igen, ő tudja, és szenvednek is nagyon tőle.
Képzelem.
A fluens, a folyamatos, az általában úgy szokott lenni, hogy eleinte nem, akkor olyan nagyon vidámak, és ahogy telik az idő, és jár a terápiára, akkor egyszer csak lassan-lassan tudatára ébred, hogy itt baj van.
Hadd kérdezzek valami nagyon szakszerűtlent és laikust. Biztosak vagyunk abban, hogy ez nem személyiségkülönbségből van, hogy egyszerűen nem vagyunk egyformák, van, aki bekockáztatja, és ömlik belőle a szó, a másik pedig érzi, hogy keresi a szavakat, és inkább nem mondja ki, de ez ne...
Tehát lehet, ez hogy valaki többet... De én nem gondolnám, hogy van olyan bőbeszédő akkora, aki azt mondaná, hogy ne röltök, jöttek, elvittek engem oda vele, mikor a velének nem tudom, mire utal vissza. Tehát jó. Nem elég, hogy bőbeszédő, hanem tele van ilyen, olyan szavakkal, amikkel valamire referálnának előzőleg, vagy
és a következmény ilyen. A nonfluensre nem jellemző az, hogy ilyen kitalált szavakat.
Nem, a nonfluensre nem jellemző, ő inkább nem mond semmit.
Értem.
Vagy ha helyettesít, akkor, vagy ha rosszul mondja a szavakat, akkor azért abból ki lehet venni, hogy mi az, ő nem mond szósalátát.
Hát a nonfluens az tényleg olyan, én ugye, mint nyelvtanár sokáig dolgoztam, hát ez pontosan olyan, mint a rossz nyelvtanuló, aki hát a németből kullog a többiek után, és csak nagyon nehezen tudja magát kifejezni. A másik, az azért elég ijesztő, mert az olyan, mintha halandzsázna.
Nagyon gyakran van, hogy annyit torz szó van benne, hogy nem is lehet érteni annak, hogy nincs is információ tartalma, és akkor következik az, hogy néha nem értik, hogy most miért nem értik.
Hiszen és azt mondod, hogy van egy csomó átmenetek között, ezek a szélsőségek.
Tehát ezek ugye
És azt is mondod, hogy ez nem függ egyenesen össze azzal, hogy melyik terület sérült az agyában?
Valamennyire függ, de nem úgy függ, hogy egy terület sérül, akkor én most nonfluens leszek, másik terület sérül, akkor én most fluensa fáziás leszek.
Tehát az nem igaz, amit mi büszkén vallottunk, hogy az agysebész izgatottan várja a logopédus diagnózisát, hogy abból ő, az agysebész megtudja, hogy hol van baj az agyban.
Én ehhez igazán nem értek, de azt tudom, hogy egy-egy ilyen operáció előtt csinálnak olyan kísérleteket, hogy megpróbálják stimulálni az agyat, és figyelik azt, hogy milyen verbális válaszokat vált ki.
Miközben ébren van a paciens.
Igen, műtét előtt, és ezt pontosan azért csinálják, ha jól tudom, hogy megtudják, hogy hol van az a határ, amit már nem szabad bántani. Tehát azért ezt felhasználják abba. Tehát én csak azt mondom, hogy az nem igaz, hogy Broca terület, akkor nonfluens afázia.
Mondja el azért a tisztesség kedvéért, ezek nagy és komoly emberek voltak.
Hogyne, még ha túl is lépett
rajtuk az idő. Az egyik volt Broca, a másik Wernicke. Kik voltak ezek, és mit mondtak?
Broca terület, vagyis Broca volt az a francia patológus, azt hiszem patológus volt, aki felfedezte azt, hogy ugye az agy előső területén van egy központ, ami azért felelős, hogy a hangzó beszédet valaki tudja, vagy nem tudja, és volt egy nagyon híres beteg, úgy hívták, hogy Tantan. Azért volt Tantan, mert nem tudott semmi más mondani, csak az, hogy Tantan. És mikor ő meghalt, akkor boncolás után igazából akkor látta, hogy melyik terület az, ami sérül, és ebből következtetett vissza, hogy akkor ez lehet az a terület
nem
az
volt
agyban.
Még se röntgen, se CT, se semmi,
nem volt, ő csak ilyesmik nem voltak.
Igen,
utána következett Wernicke, aki pedig azt fedezte fel, hogy az ő betegénél, aki nem értett, de ugye beszélni tudott.
Ez a fluens
magát,
volt?
A fluens volt, azt pedig, amikor föltárták, azt látták, hogy akkor ez az értésért lehet ez a terület felelős. És innen hagyományozódott azt, hogy ez a két terület külön válik.
A motoros és szenzoros.
De ha nem is igaz, amit végül is ez a két kiváló orvos talált,
nem úgy igaz, ahogy gondolták.
Igaz, vagy jó, persze, többet tudunk már, de azaz, abban azért van valami, hogy amit hát Brocának szoktunk nevezni, Broca doktor nevé iránti tiszteletből, az inkább a non-fluens.
Hogyne.
Aki érthetően beszél, csak úgy, mintha idegen nyelven beszélne.
Igen, és nagyon nehezen.
És a Wernicke meg az, aki fluens, tehát aki ömleszti a salátát.
Igen, csak salátát.
Ugye, tehát ezt a két alaptípust ők jól izolálták.
Hogyne, persze. Igen. Igazából nem azt akartam én ezzel mondani, hogy ők most már nem olyan jeles tudósok. Inkább az, hogy kicsit eljárt felettük. Többet tudunk egy kicsit, nem is azt
az
mondom,
is
eljárt.
Hát
már
persze.
Egy kicsit többet tudunk erről.
Persze, mint ahogy a májgyulladásról kiderült, hogy van A, meg B, meg C, meg nem tudom.
És hogyha egy ilyen, most akár a fluens, akár a non-fluens esetről, vagy beszélünk, vagy a köztes esetekről, hogyha a kezükbe adsz egy tollat és egy papírt, akkor ugyanilyen nehézségeik lesznek a gondolataik leírásával és a írásbeli kifejezésével? Hát, ugyanúgy elakad?
Nagyon gyakran van, hogy egyáltalán nem tudnak írni. Uh-huh. Például vegyük a non-fluens afáziát, gyakori, hogy nem tud írni.
Még az sem, amit tud mondani tudna.
Nem, egyáltalán nem tud írni, mondjuk csak betűket. Érdekes módon itt is különválik az, az ember megkérdezi, írja le a nevét. Tehát a nevünket egy millió egyszer leírtuk, azt általában tudjuk, de
azt az analfabéta is le tudja írni. Ugye?
Tehát előfordult, hogy ő is leírja, vagy kezdemény, de igazából gondolatokat írott formában önteni nem tudnak. Még szószinten sem. Nagyon kevés az, aki tud, vagy előfordul az, hogy esetleg leírja a szót, csak nem bírja elolvasni. Tehát volt olyan betegem, aki ugye leírta a szót, akár töredékesen is, de ugye hiába írta le, nem tudta kiolvasni.
Tehát az írás még egyel sérülékenyebb, mint a beszéd.
Hát általában miután az is nyelvi, hogyha az, a nyelv sérül, akkor általában ez is sérül, de megmaradhat ugye a másolás. Ugyanez az olvasásra is, tehát felismerhet szavakat, amik nagyon gyakoriak, hogy fésű, vagy tévé. Még az is előfordult, hogy a rádióiságból kikereste, hogy ő mit szeretne megnézni, de az nem azt jelentett, hogy ő elolvasta, hanem ő felismerte azt, amit ő ott
Most lehet, hogy butaságot kérdezek, lehet, hogy ez attól van, hogy azt később tanultuk, és nincs annyira mélyen bevésődve, de ez most megint teljesen laikus kérdés.
Olvasás?
Az írás is, meg az olvasás is, hát ez végül is már 6-7 éves korunkban tanuljuk.
Amikor beszélni már nagyon
amikor beszélni tudom. Már tökéletesen beszélünk. Nem lehet, hogy ez azért van, mert az egy ennyivel későbbi...
Én ezt nem tudom, hogy ezért én inkább arra tippelek, hogy ez is azzal van kapcsolatban, hogy ez is nyelvi folyamat. Tehát valahol ez is, ehhez is majdnem ugyanolyan műveletek kellenek, mint a nyelvhez.
No, de rosszabbul működik, ugye? Ezt mondta tehát.
Igen.
Ez meg tényleg arra enged következtetni. Hadd hozzak egy másik kérdést. Az idegen nyelv, ha valaki nagyon jól tud valamilyen nyelven, vagy tudott szegény mielőtt a sérülése történt, azzal mi van?
Hát nagyon gyakori, hogy az elvész az idegen nyelv, és megmarad, hogyha súlyos. Mert ez mindig attól függ, hogy mennyire súlyos mondjuk az a stroke, vagy az az agysérülés. Mekkora területet érint. Ugye az egy nagyon...
Jó, de az anyanyelvihez képest mindig rosszabb lesz.
Hát, hogyha enyhe a sérülés, igen, akkor lehet, hogy igen, egy idő után ugyanúgy beszéli. De a súlyos sérülés esetén én inkább azt láttam, hogy elveszítik a tanult idegen nyelvet, megmarad az anyanyelv.
Ez arra engedne következtetni, amit Laci mondott az előbb, hogy az írás is valójában ezen a skála, mint egy hagymának a héjai, hogy legbelül van az anyanyelv, aztán jön az írás, amit gyerekkorban tanultunk, de már tanultunk, aztán jön az idegen nyelv, amit hát később vagy ugyanakkor, és a veszteség is e szerint...
Hát igen, volt is egy ilyen elmélet, ez a regressziós hipotézisnek nevezték, és ugye ezt általában ugye arra találták ki, hogy mindig, amit legutoljára tanultunk meg, az vész el legelőbb. És igazából ezt azt az olvasásnál nézték meg, meg a hangok kiejtésénél, és azt találták, hogy úgy gondolták, hogy amit legkésőbb tanulunk meg, az vész el legelőször. Hát én inkább azt mondanám erre, hogy talán más fajta agyi kapcsolatok vannak az egyiknél, és más a másiknál.
Tehát más módszerrel hát, dolgozza fel az agya.
Így van, és talán
azok legendák, hogy mondjuk egy spanyol tanárnőt fejbevertek, és attól kezdve már magyarul nem tudott beszélni, de spanyolul még kiválóan. Ezek mesék, ugye?
Nem tudom, én erről nem is tudom.
Jó, igen.
Nem tudom.
Azt nem tudom, hogy mennyire lehet mérni, vagy mennyire van értelme annak a kérdésnek, hogy egyébként a memóriájukkal is van-e probléma, vagy nincs. Ugye, mert az idegen nyelvnél azért ott egy csomó mindenre más, olyan úgy emlékszünk, mint amit később megtanultunk és megjegyeztünk. Azt lehet valahogy tesztelni, hogy egyébként az emlékezetük sérül valamennyire?
Hát biztosan.
A nem verbális, úgy értem, amikor nem a
igen,
nyelvről
ez
van
szó. Nem a mi reszortunk, hanem erre van a neuropszichológus, uh-huh, akinek uh-huh vannak olyan tesztjei, amik nem verbális, amihez nincs szükség a beszédre, és akkor ő azt meg tudja nézni, hogy hogy...
Ja, ő szándékosan kikapcsolja a beszéd részt.
Hát
hogy
természetesen, hiszen ha az hibás, akkor az hibásképp lenne a,
szóval, hogy
az egész.
Arra célzok, hogy nem lehet ezeket a nyelvi sérüléseket valamilyen fajta amnéziának, vagy emlékezetkiesésnek tulajdonítani. Nem arról van szó, hogy nem emlékszik, ugye? Nem. Tehát nem ilyen egyszerű a dolog. Nem, mert akkor ilyen, más, akkor nem emlékezne csomó minden másra sem.
Inkább az... Azért gondolom, és azért mondom, hogy nem ugyanaz, mint hogy elfelejtette, hiszen vannak olyan módszerek, ha én megtalálom a terápia során azt az utat, hogy ő azt elérje, mondjuk azt a szót, vagy azt a kifejezést, és ezt úgy tudom neki megtanítani, hogy ő ezt önmaga alkalmazza, akkor ő azt tudja alkalmazni, és mindig eléri. De hogyha valakinek ugye a memóriája sérül annyira, akkor nem biztos, hogy én meg tudom tanítani arra, hogy legyen egy mechanizmus, igen, hogy emlékezzen rá. Biztos, hogy azoknál az agysérüléseknek motorba lesett, tehát akik tényleg ilyen agyi sérülésért és nem sztrók, azoknál szokott erőfordulni, hogy azok sokkal kiterjedtebb, sokkal változatosabb a tünetük, nem csak a nyelv sérül, hanem bizony a memória, a figyelem, a gátló funkciók, ezek sokkal diffúzabbak.
Nem tudja, hogy kicsoda, meg ilyesmi?
Igen.
És az afáziásokra ez nem jellemző, ők
a
általában...
A tiszta afáziásokra, a sztrókosokra, természetesen mindig attól függ, mekkora a sérülés. Igen. Hogyha nagyon nagy a sérülés, akkor irtozatos, változatos lehet a kép. Igen. Ez azért mindig attól függ, hogy hol.
Éva, magának a napi munkája akkor például olyat is tartalmaz, hogy maga ül kettesben egy pacienssel, és maga rámutat egy képre, amin egy hajó van, és maga azt mondja, hajó, hajó.
Nem.
És akkor várja, hogy ő is mondja, hogy hajó, hajó. Nem,
én ezt soha nem szoktam csinálni.
Akkor mit csinál igazából?
Hát, igazából én annak a híve vagyok, hogy ne tanítsunk szavakat, mert... szavakat nem gondolom, mondatokkal, vagy frázisokkal, hosszabb szerkezetekkel szoktunk kommunikálni, és az, hogy ő meg tudja ismételni, teszem föl, mert a non-fluens afázián belül ő az abba a kategóriába esik, hogy tud ismételni, azzal én semmit nem érek el.
Erről minden nem is megismétel. Különben, hogy a megismétlés is egy külön
abszolút,
képesség.
Így van. Tehát van olyan afáziás, aki ugyanilyen non-fluensen beszél, mint ahogy itt felolvastam, de mindent megismétel, most annak minek ismételgesse. Tehát inkább azt szoktuk csinálni, például mondjuk, hogyha egy szerkezetet ad, mindent mondatba, és miután ugye az igébe minden benne van, az, hogy mi kell ahhoz, hogy egy mondat értelmes legyen, mi kell, hogy az ige mellett álljon, annak milyen formája legyen, a szavaknak milyen végződése legyen, ezért én azt gondolom, hogy a legelőször a legfontosabb az, hogy valamilyen módon azt az igét kicsaljuk. De ahhoz, hogy az igét kicsaljuk, az nálam nem úgy van, hogy oda teszem a képet, na, mondja meg mi ez, hiszen nem tudja megmondani, hanem inkább olyasmit, hogy ott van az a kép, de megpróbálunk tulajdonságokat előszedni. Mikor csinálja, mivel szokták csinálni, például, ha valaki fésülködik. Tehát mindenfélét körüllőni, és ezeket ismétli meg a beteg. Aha. Hogy ezeket a jellemzőit, és akkor általában rájön, hát igen, ez azt jelenti, hogy ezt és ezt
és
csinál.
És ő kiböki egyszer, csak hogy fésülködik.
Van. Tehát megtalálj, ha megtalálom azt az utat, hogy hogyan fog benyúlni abba a nagy zsákba, ahol az orszavak vannak, akkor onnan azt ki tudja venni. És erre mondjuk azt, hogy nem az afáziánál talán nem maga a szabályok, a szótár veszett el, hanem a hozzáférés.
De érdekes. Igen, értem. Hiszen, mintha egy könyvtárba elveszett volna a katalógus.
Hát,
ugye?
Igen,
minden ott van
minden,
a polcon,
nem, igen,
de nem lehet tudni, igen, hogy ugye, és keresni kell, végig kell szaladni
hát
az egész könyvtár.
Egy csomószor ez a nem nyelvi memóriánál is így van. Valakinek nem jut eszembe a neve, akkor az a technika, én azt szoktam alkalmazni, hogy megpróbálok emlékeket fölidézni, amik aztán valahogy elvezetnek,
igen,
oda, hogy beugrik a neve. Tehát itt is a hozzáférési utat,
igen,
keresed meg.
Igen. Nagyon ugye érdekes. Lehívni, így is szokták mondani, igen, a számítás
pontosan
technikából, tehát hogy nem tudja lehívni.
Így van.
Igen,
és amikor már megvan az ige, akkor szinte az megmondja, hogy mi kell még oda mellé.
Éva, van olyan megint, hogy most a testi sérülésekkel akarok példálózni, mondtuk, hogy a gyógytorna. Tehát tegyük fel, hogy valakinek a lába olyan súlyosan megsérül, hogy az rendesen már járni nem fog, de a gyógytornász megtanítja szépen, hogy olyankor nem tudom, mindig a csipőjére tegye a kezét, amikor lépni akar egyet, és akkor fog tudni járni, és hát akkor szépen. Legalább ne fájjon. Csánta marad, de legalább ne fájjon. És elengedik. ilyen maguknál is előfordul, hogy azt mondja, hogy ezt kérem, jobb már nem lesz, de így lehet élni, menjen szépen.
Igen, ez egy nagyon, hát nem is kegyetlen, hanem nagyon szomorú dolog ez, mikor elér, amikor az ember azt gondolja, hogy hát én ennyit tudtam tenni. Persze vannak olyan irányzatok, akik azt mondják, hogy olyan nincs, hogy a logopédus nem tud tenni, legfeljebb nem elég okos, és nincs elég eszköze hozzá. Lehet, ez is lehet.
De ott a következő.
De, igen, és de az az érdekes, hogy régebben azt mondták, hogy egy év után, hát az már egy olyan stagnáló állapot, ott már olyan nagy változás nem lesz a beszédben, meg a nyelvesen, hát az kicsi fejlődés mindig lesz, mert hát a külvilág az hat ránk, de nagy változás nem lett. És aztán a 2000-es évek, 2010-ben, 2008-ban elindultak olyan kísérletek, hogy nagyon régi, 4-5 éves afáziásokat bevontak olyan terápiába, ami roppant intenzív volt, tehát 3 hétig, mondjuk 4 órát naponta. És azt tapasztalták, hogy még ezeknél a nagyon régi agyi történések után is van javulás. És sokkal jobb volt a javulás, mint hogyha 2-3 évig heti egyszer vagy kétszer járt volna.
Érdekes.
És ez nagyon érdekes, és természetesen ezt nem lehet mindenkivel megcsinálni, de akiket bevontak, ott egytől egyig azt mondták, hogy ezek a nagyon intenzív, rövid ideig tartó terápiák vannak olyan hasznosak, mint a hosszan tartó, de nagyon ritkán előfordulók. És én azt gondolom, hogy ebben valóban lehet valami. Aztán ugye a terápiás eljárások is megváltoztak. Nálunk ugyan még nem, de azért mi is haladunk afelé, hogy ez a teleterápia. Tehát amikor a beteg nem tudja megközelíteni a logopédust, akkor Skype-on keresztül lennének ezek az órák, és itt nem lenne korlátja annak, hogy mennyi ideig foglalkozik, milyen gyakran foglalkozik, hiszen...
Hazamehet Miskolcra.
Bárhova hazamehet. Igen. Csak ugye ezek...
Mondja Éva, az, hogy magyarul van ez a dolog, már úgy értem, hogy a magyar paciensek mások, mint mondjuk a szlovákok, vagy a németek, vagy te van nyelvi különbség?
Hát van nyelvspecifikus jellemzője az afáziának, de például az egyeztetési zavart, mondjuk az ananyige egyeztetési zavart a nonfluens afáziásoknál minden olyan nyelvbe megtalálták, ahol van ilyen. Vagy a névelő elhagyás is minden olyan nyelvbe megtalálták, ahol van ilyen. Persze más miatt marad el a németbe, más miatt marad el a magyarba.
De a szlovák pacienseknél ez nem probléma, mert a szlovák nyelvben nincs névelő. Értettem.
Tehát vannak ilyen általános, meg ilyen teljesen nyelvspecifikus tulajdonságok, hát nyilván. Hogyha...
De nincs az, hogy aki magyar anyanyelvű, az jobban sújtja az afázia, mint azt, aki szlovák anyanyelvű.
Hát ez megnyugtatja a nyelvészeket, akik amúgy is azt gondolják, hogy nagyjából a nyelvek hasonlóképpen működnek, csak akkor ez azt igazolja, hogy ezek valószínűleg agyi szinten is hasonlóképpen működnek az egyes nyelvek. És ugye a nyelvészeket rettentően érdekli az afázia, azért van maradék egy percben, azért ezt említsük meg, hogy egy csomó nyelvész az kifejezetten foglalkozik az afáziásokkal. Mit árul el? Egy percben tudom, hát hogy nem lehet elmondani, de mit szednek ki ebből?
Arról, hogy hogyan működik a nem sérült nyelv. Aha. Igazából erről is képet kapunk.
Tehát ez ugyanaz, hogy egy pszichológust miért érdekelnek a mentális zavarok, hogy abból a normális működésre próbálnak következtetni.
Hát vagy a régi orvosokat évszázadokon át a beteg embereket vizsgálták, és abból jöttek rá, hogy működik a test. Ugye?
Még egyet szeretnék mondani a Kulka János kapcsán, hogy ott említették, hogy az együtt éneklést, hogy az Afázia Klubnak is van egy kórusa, ahol afáziások énekeltek, és volt az Európai Logopédusoknak a kongresszus, és ők énekeltek, és igen nagy sikerük volt.
De szép.
És hát igen, ez az éneklés, ez nagyon sokat jelent nekik.
És lelkiekbe. Lelkiekbe,
a terápiáson a nyelvet azt kimondottan nem, mert ez nem zeneterápia, hanem együtt éneklés, az a csoportnak, az együttlétnek az öröme. De ezt mindenféleképpen szerettem volna elmondani, hogy és több fele van ilyen. Nem?
Köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönjük. Véget ért, lejárt a munka, a műsoridőnk, de szerintem erre a témára még vissza kellene valamikor térni. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádas Jádám.
A vendégünk Mészáros Éva volt, nyelvész logopédus, az afáziáról beszéltünk, viszont hallásra.